Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 30. Zsoltárunk első versét énekeljük el. A 30. Zsoltárunk első versével dicsérjük az Urat. Dicsérlek, Uram, tégedet, mert Te megtartál engemet. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 300. dicséretünket lapozzuk föl, és énekeljük mind a 4 versével. A 300. dicséretünk így kezdődik. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem.
Oh,
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvassuk a Zsoltárok könyvéből, a 48. Zsoltárt olvassuk. A 48. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. A Kórá fiainak Zsoltár éneke. Nagy az Úr, és igen dicséretes a mi Istenünknek szentséges hegyén. Szépen emelkedik az egész föld öröme, a Sion hegye a szélső észak felé, a nagy királynak városa. Isten van az ő palotáiban, ismeretes ott, mint menedék. Mert íme a királyok összegyűltek, de tova tűntek együttesen. Meglátták őt, legott elcsodálkoztak, megijedtek, elriadtak. Rémület fogta el őket, fájdalom, amilyen a szülő asszonyé. A keleti széllel összezúzod Tarzisz hajóit. Amiként hallottuk, aként láttuk a seregek urának városában, ami Istenünk városában, örökre megerősítette azt az Isten. A te kegyelmedről elmélkedünk, ó Isten, a te templomodnak belsejében. Milyen a neved, ó Isten, olyan a te neved, olyan a te dicséreted a föld határáig. Igazsággal teljes a te jobbod. Örül Sion hegye, újjongnak Júda leányai a te ítéletedért. Vegyétek körül Siont, kerüljétek meg, számláljátok meg tornyait, jól nézzétek meg sáncait, járjátok be palotáit, hogy elmondhassátok a jövendő nemzedéknek. Bizony, ez az Isten a mi Istenünk mindörökké. Ő vezet minket, mint halálig. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked, hogy téged dicsérhetünk itt a templomban ma is. Ismeretes vagy közöttünk is, mint menedék. Kegyelmedről elmélkedünk itt a gyülekezetben, és a te dolgaidat szemléljük, ahogy azt az igében elénk tárod. Köszönjük néked, hogy ezt a magas rendű, sőt legmagasabb rendű tevékenységet folytathatjuk itt a közösségben. Köszönjük néked, hogy dicsérhetünk, gondolkodhatunk rólad, hozzád menekülhetünk, átélhetjük a te jóságodat, megtapasztalhatjuk gazdagságodat. Köszönjük néked, hogy mindenre nekünk az Úr Jézusért van lehetőségünk, aki meghalt értünk, hogy mi ilyen bensőséges viszonyba lehessünk veled. Láthassunk és hallhassunk téged. Köszönjük te néked azt, hogy kérhetünk ma is, hogy kegyelmedből a fiad áldozatáért szóljál hozzánk, személyesen is, közösségként is. Igazgasd a mi elménket, gondolatainkat, érzéseinket a te útaidra, hogy neked tetszően tudjunk járni, kelni, élni ebben a világban. Köszönjük néked, hogy elcsöndesedhet a szívünk így a hét végén, és előtte csendesülhet el. Visszanézünk, Urunk, és látjuk a vétkeinket is, amiket ellened elkövettünk, bocsáss meg, azokat kérünk. Előre tekintünk, és lehet, hogy aggodalom van a szívünkben, félelem, talán könny is a szemünkben. Vigasztalj meg bennünket, erősíts meg bennünket az előttünk álló útra is. Köszönjük néked, hogy te vagy a mi Istenünk, és róla tehetünk bizonyságot itt is, és mindenhol, ahova elküldesz bennünket. Áldunk téged, örökkévaló mennyei atyánk. Amen. Ige hirdetésre készülve testvérek, énekeljük a 153. dicséretünket. 153. dicséretünket. 153. énekünk így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő igaz, egy Istent megismerhet.
Ki téged élő igaz, egy Isten Isten tiszteletünk alapigéjét Péter apostolnak második leveléből, az első részből olvassuk, az első rész második, harmadik és negyedik verséből. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen, Istennek és Jézusunknak, ami Urunknak megismerésében, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket saját dicsőségével és hatalmával elhívott, melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve a romlottságot, mely a kívánságban van e világon. Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapokon láthattuk, hogy a meghalt és feltámadott megváltó Úr Jézus Krisztus szembesít minket az ő isteni dicsőségével, az ő mérhetetlen hatalmával és irántunk való mérhetetlen szeretetével. Majd miután bemutatkozik nekünk, azzal az igénnyel áll elénk, hogy őt nyilvánítsuk szívünkben és életünkben, az elsőnek, mégpedig önmagunk helyett. Miközben az ő dicsőségét megmutatja nekünk, és az ő igényével, ránk vonatkozó igényével szembesít bennünket, ugyanakkor hív is minket a követésére, hív arra, szólít arra, az ő szent lelkével munkálkodik a szívünkben, titokzatos, rejtett módon, de mégis hatékonyan, hogy igent mondjunk az igényére, és őt elismerve alárendeljük magunkat, az egész valónkat, személyiségünket, egész életünket, minden életterületünket az ő tekintélyének. Mindeközben nem csak, hogy dicsőségét mutatja, nem csak, hogy igényével szembesít minket, nem csak, hogy hív minket az ő hitére, az ő követésére, hanem láttuk, hogy érzékelteti is velünk mindazt, amit azoknak kínál, akik engednek neki. Néhány dolgot vettünk az elmúlt istentiszteleteken, ezek közül a kincsek közül, amiket tőle kaphatnak azok, akik benne hisznek, benne bíznak. Az elmúlt vasárnap éppen azt vizsgáltuk, hogy ő igaz információkat ad nekünk. Egy ilyen most, mint a világban, mint a mostani világ, mindenki tudja, hogy az információ az a legdrágább, legfontosabb dolog, és hogyha valaki nekünk igaz információkat ad, akkor mérhetetlenül sokat ad nekünk. Hát Jézus az igazságot mondja meg nekünk, a valóságot mondja, és ezzel föltárja előttünk a valóságnak a szerkezetét, amiben élünk, megismertet a valósággal, megismertet a történelemnek a titkával, amiben ugyancsak benne élünk, és megismertet önmagunkkal is, hogy mi kik vagyunk, akik ebbe a történelembe és valóságba élünk. És így lassan kibontakoztat bennünk Jézus egy olyan dolgot, amit úgy nevezünk, hogy keresztjén világnézet. Keresztjén világnézet. Ezt csak így mellékesen jegyeztem meg, hogy emlékeztesselek benneteket a múlt vasárnapi ajándékokra. Nos, miközben tehát Jézus megmutatja nekünk az ő nagyságát, szembesít azzal az igénnyel, amivel hozzánk közelít, és hív minket személyesen az ő elismerésére, az ő követésére, önmagunk megtagadására, mögé sorolására, föltárja előttünk szinte biztatásképpen mindazt, amit tőle kaphatunk. Hogy ne féljünk tőle, ne tartsunk tőle. Csodálatos dolog ez, hogy így dolgozik rajtunk éveken, talán évtizedeken keresztül, hogy végre lemondjunk önmagunk istenítéséről és az öntörvényű életünkről, amibe beleszülettünk, és valahogyan új életet kezdjünk ő vele. Visszatekintésként gondoltam, hogy ezeket elmondom, mielőtt rátérnénk a mai igeszakaszunkra. Péter apostol második leveléből olvastunk föl két mondatot, melyben az apostol az ő olvasóit emlékezteti Isten fiára, az Úr Jézusra, és azt mondja róla itt összefoglaló módon, vagy összefoglalásképpen, hogy Jézus mindazzal megajándékozott benneteket, hívő keresztény testvéreim, ami a kegyes élethez szükséges, az istenfélő élethez szükséges. Ő az egész hívő életeteknek a kulcsa, mert benne van minden, amire szükség van ahhoz, hogy ti hívő emberként élhessetek ebbe a világba. Benne. Jézusban. Ez az apostoli tanítás visszanyúlik az Úr Jézusnak a tanítására, de az apostolok ezt felerősítették, és újra meg újra elmondták a hívő embereknek, hogy Krisztusban van mindaz, ami kell ahhoz, hogy szent életet tudjatok élni. Benne van az üdvösségetek is, nélküle nem tudtok üdvözülni, benne van az igazságotok, benne van az örök életetek, a bölcsesség, minden benne van, ami ahhoz kell, hogy a halálból az életre jussatok, de miután átjutottatok, utána ti szent, tiszta életet tudjatok élni. Krisztusra van szükségetek. Ő benne van minden, ami kell az élethez, a kegyes élethez. Ezt ismételték aztán újra testvéreim a reformátorok is, és hitvalló őseink, és ezt ismételjük most mi is. És ezt vésétek a szívetekbe, és itt be is fejezhetném az igehirdetést, de nem fogom befejezni még. Kicsit még ebbe belemegyünk. Jézusban van minden. Na most, az első dolog, hogy hogyan is részesülhetünk ebben a mindenben. Mi a Jézus kincseiben való részesülésnek az alapfeltétele, ahogy az első pontban megfogalmaztam. Nagyon fontos, testvérek, megértenünk, hogy ahhoz, hogy Jézus biztosíthassa nekünk mindazt, ami a keresztény élethez szükséges, ahhoz mindenek előtt kapcsolódnunk kell ő hozzá. Össze kell kapcsolódnunk vele. Kontakt kell Jézussal. Mikor kapcsolódunk össze Jézussal, testvéreik? Nem akkor, amikor megkeresztelnek minket, nem akkor, amikor úrvacsorát veszünk, nem akkor, amikor beleszülettünk egy úgymond hívő családba. Mi akkor kerülünk kapcsolatba Jézussal, amikor hiszünk az ő evangéliumába, kereszt evangéliumába. És bízunk abban az üzenetben, hogy ő, mint Isten fia, mint az Isten ember, a keresztfáján megváltott minket. Megváltott a bűn állapotából, a vétkeink terhétől, megváltott a sátántól, a pokol hatalmából, megszabadított más szóval ezektől. Amikor bízunk ebben az egyszerű üzenetben, hogy ő a mi megváltónk, aki biztosította nekünk Isten megbocsátását, hogy elfogadjon minket Isten, a közösségébe engedjen. Egyszerűen hisszük, hogy Jézus a mi megváltó úrunk, személyesen a megváltó úrunk, akkor kapcsolatba kerülünk vele. Hozzá szoktam még tenni ehhez, hogy természetesen aki hiszi, hogy Jézus a keresztfáján megváltott minket, azt is tudja, hogy Jézus feltámadt a halálból. Tehát nem csak vele kapcsolatban a megváltó halálában hiszek, hanem ő benne magában hiszek, aki él. És őt engedem be a szívembe, az életembe, az első, a mindent eldöntő, mindent meghatározó első rajtkockába. Ő az első. Valahogyan így titokzatos dolog ez, ha valakinek az életében megtörténik, így könnyű róla talán beszélni, de igazából egy titokzatos dologról beszélünk, egy titokzatos folyamatról, egy titokzatos történésről, ami ő tud bennünk egyedül elvégezni, nem tudjuk magunkba megcsinálni ezt a dolgot. Egyedül ő tudja bennünk megcsinálni. Ez a csoda meg kell, hogy történjen, akárhogy is, hogy kapcsolatba kerüljünk vele. Enélkül nem teljesül a keresztény életvitelnek, hogy így mondjam, a legelső feltétele sem. Ezzel teljesül. Ezek után lehet keresztényként élni. Valaki úgy fogalmazta meg ezt a fordulatot, hogy Krisztusban hinni annyit jelent, mint lemondani arról, hogy valaki megpróbálja elnyerni Isten kegyelmét. aki hisz Jézusban, az egyszerűen elfogadja azt az áldozatot, amit ő hozott a Golgotán. Az ilyen hit eredménye egy új élet, beleértve minden jó cselekedetet. Most így egészen személyesre is fordíthatnám a szót, kérdezhetnélek benneteket, hogy kapcsolatba kerültetek már Jézussal? Ilyen módon? El tudjátok mondani, hogy hála legyen Istennek, hogy elvégezte az én szívembe, az én életembe is, hogy én hiszek abban, hogy Jézus megváltott engem a keresztfán. Nekem biztosította az Isten kegyelmét, és én hiszek abban, hogy ő az én Uram. Én hiszek benne, bízok benne. Szeretem őt, viszont szeretem őt. Bízom az ő beszédeiben, az ő lényében. Én követni akarom őt. Őt az első a szívemben, első az életemben. El tudjátok ezt mondani? Mert ha igen, akkor onnantól kezdve lehet keresztény életről beszélni. De az a helyzet, hogy egy kicsit folytassuk itt a gondolatmenetet, hogy manapság sajnos túl sokan vannak olyanok, akik egyfelől nem is hisznek a kereszt evangéliumába, másfelől nem is adták soha a szívükben és az életükben az első helyet Jézusnak. És mégis megpróbálnak keresztényként élni. Azt kell mondjuk, hogy ez a próbálkozás, testvérek, eleve kudarcra van ítélve. Bármilyen különös ez, de kudarcra van ítélve. Az embernek először össze kell békülni Jézussal, össze kell vele bútoroznunk, és azután ő megadja nekünk mindazt, ami az igazi keresztény élethez kell. Ellenkező esetben nem rendelkezünk azzal, ami ahhoz kell, hogy keresztényként élhessünk. Jézus nélkül, testvéreim, egyféle pseudokereszténységet, egy formális, vallásos életet élhet valaki, esetleg kiválogat magának isteni törvényeket, amiknek próbál engedelmeskedni, aztán megszületik egy ilyen izzadságszagú kereszténység, egy ilyen nagy lelki energiákat felemésztő, kimerítő, képmutató erőlködés, ami nem is dicséri Istent sem, sőt éppen, hogy gyalázatot hoz rá, mert valahogy Jézus nélkül akar valaki Krisztus követőjeként mutatkozni a világba, a keresztény gyülekezetbe. Ez egy a Jézus nélküli kereszténység, az Úr Jézussal való megbékélés, az ővele való kapcsolat nélküli kereszténység fából vaskarika. Fából vaskarika, testvérek. Egyszerűen el kell jutnunk odáig, hogy hiszünk Jézusban, mint a megváltónkban. És befogadjuk őt a szívünkben, mint feltámadott, élő megváltó úrunkat. Azt mondtam, hogy ez egy isteni csoda, ha megtörténik, az. De nekünk, hogy így mondjam, rajta kell lennünk azon, hogy ez megtörténjen velünk. Jézus munkálkodik mindnyájunk szívébe, hiszen mindnyájunk innen indulunk, ebből a, lehet, hogy még hátrébről indulunk. Abszolút az istentelenségből indulunk. Nincs még vallásosság, és aztán elmegyünk egyszer-kétszer a templomba, háromszor, négyszer, tízszer, harmincszor, éveken keresztül, és még mindig nem történt meg, de egyszer majd megtörténik, ha még nem történt meg. Egyszer csak megtörténik. Tehát most nehogy visszariadjatok, hogy ó, hát akkor én nem is próbálkozok ezzel, mert minek? Hát nagyon is próbálkozzatok. Csak jöjjetek, hallgassátok, engedjétek Jézust, hogy munkálkodjon a szívetekbe. Már eleve azt merem nektek mondani, hogy aki egyáltalán elmegy a templomba, és leül oda, az már eleve azért megy oda, mert az Úr oda viszi. Már az Úr akar vele valamit. Azért ül ott. Lehet, hogy éveken keresztül. Az Úr akar vele valamit, úgyhogy ne mondjatok le magatokról se, és ne mondjátok, hát feladom ezt, nekem ez nem megy. Ne mondjátok, mert az Úr nem ad fel benneteket. Akit ő kiválasztott, akit megváltott, abba elvégzi a maga munkáját. És egyszer csak valahogy megvilágosodik előttünk. Akit ezen átmentek ezen a fordulaton, azok se értik ezt a dolgot. Hogy hogyan? Hát ezerszer hallottam ezt a dolgot, és elvileg úgy egyet is értettem vele, de valahogy egyszer csak máshogy értettem az egészet. Valahogy egyszer csak megvilágosodott az elmém. És megragadott engem, hogy Krisztus mennyire szeretett engem, hogy a bűneimet magára vette, hogy azok ítéletét is magára vette. Hallottam ezerszer, de most valahogy belemarkol a szívembe ez az érzés, ez a gondolat, ez az információ. És nem tudok mit mondani, csak azt mondom Jézusnak, hogy itt vagyok, Uram. Itt vagyok. Követlek téged, akárhová mégy. Nem akarok nélküled tovább élni, egy lépéssel akarok nélküled járni. És ekkor kezdődik el, testvérek, az igazi, a valódi keresztény élet. Enélkül igazából ne próbálkozzatok. Próbálkozhattok, de nem sok értelme lesz. Keressétek ezt, hogy ez megtörténjen a szívetekbe, és imádkozzatok, ha még hitetlenül is, hogy Uram, ezt végezd el a szívembe, hogy én veled kapcsolatba kerüljek, megbékéljek, elfogadjam a kegyelmet, elfogadjalak téged. Mert ha megvan Jézus testvérek, onnantól kezdve képesek vagyunk keresztény életre. Mert megkaptuk mindazt, ami kell hozzá. Valami példán gondolkoztam, amikor készültem, hogy hogy lehetne ezt érzékeltetni talán még jobban, és arra jutottam, hogyha például valaki nem szerez meg egy építészmérnöki vagy orvosi diplomát, és megpróbál ezek nélkül, azaz kellő háttértudás, szaktudás, kellő gyakorlat nélkül mérnökösködni vagy orvososkodni, abból katasztrófa lesz. Ahhoz, hogy valaki mérnökként vagy orvosként működhessen, előbb teljesülnie kell bizony egy-két feltételnek. És ha ezen előfeltételek teljesülése nélkül kezd el valaki ügyködni, akkor az csak egy csaló, akinek a ténykedés előbb-utóbb mások tragédiájához vezet, míg egyszer csak utol nem éri a törvény keze, és le nem zárják csalásért az illetőt. Szóval értitek ezt, hogy ahhoz, hogy valaki keresztjén, hívő keresztjén református életet éljen, ahhoz szükséges Jézus evangéliumába hinni, és szükséges Jézussal megbékülni, és ő neki átadni a szívünket és az életünket. Oda szegődni az ő lábnyomába. Szükséges, ha ez megadatik valakinek, akkor rendben van, akkor élhet keresztjén. De ha ezen diploma nélkül próbálkozik valaki, és ezzel úgy meg is elégszik, ennyi neki éppen elég, ebből több nem kell neki, akkor az az ember csak egy csaló, aki egyébként leleplezi magát minden megszólalásával, és szinte minden megnyilvánulásával, és akit előbb-utóbb mások is lelepleznek, még mielőtt utoléri az isteni leleplezés. Amikor Jézus azt mondja majd neki, hogy nem ismerlek téged. Te se ismertél engem, de én se ismerlek téged. Távozz tőlem az örök tűzre. Vigyázzatok tehát, testvérek, és én is vigyázzak, hogy nehogy az Úr Jézussal való megbékélés, az ő evangéliumába vetett gyermeki hit nélkül magunkat meg nem tagadva próbáljuk meg keresztény életet élni. Mert ennek azt mondom, hogy súlyos és örökké való következményei vannak már itt a földön is, de az örök életben meg pláne, mert az ember ugyanis elkárhozik. Ha Jézus megvan, akkor vele együtt mindent megkaptunk, ami a kegyességhez, a tiszta, kegyes, református élethez szükséges. Mohamedánként lehet élni Jézus nélkül. Hinduként is lehet élni Jézus nélkül. Keresztjénként nem lehet élni Jézus nélkül. Az csak egy hazug élet lesz. Na de nézzük a második pontot, hogy ha már viszont megvan Krisztusunk, ha már ő vele lehetünk, akkor ő milyen kincseket biztosít nekünk? Na hát miután hitáltal kapcsolatba kerültünk az Úr Jézussal, azonnal testvérek igazzá válnak Péter apostol szavai. Jézus a maga istenségének, azaz isteni erejének köszönhetően mindazzal, vagyis mindennel, ebben minden benne van, megajándékozta a hívőket ahhoz, ami az őt követő istenfélő élethez szükséges. Mindennel. Az apostol ezt így kimondja, de az biztos, hogy a hívő emberek, a Krisztus követő emberek, azok a Krisztussal való közösség során, hogy így mondjam, egyre inkább rájönnek arra, hogy ez mennyire igaz. Egyre inkább rájövünk arra, hogy ez mennyire igaz, hogy Jézusban van minden, amire nekünk szükségünk van. Nem a pénztárcánkba, nem a bódba, nem a nem tudom hol, még csak nem is a templomba, hanem az Úr Jézus Krisztusba van mindaz, ami kell ahhoz, hogy mi kegyes, istenfélő életet éljünk. Egyre inkább, minél öregebb hívő valaki, egyre inkább rájön erre. És a dolgok így, hogy így mondjam, leegyszerűsödnek. Jézusra van szükségünk, mert tudjuk, hogy benne van minden, ami nekünk szükségünk van. Ahhoz, hogy egyáltalán hívő életet éljünk. Csodálatos dolog, testvérek, amikor ez elkezdi egy ember előtt megnyilvánulni. Hogy ember, hívő ember is kezdi fölfogni ezt a dolgot. Olyan csodálatos, hogy nélküle nincs semmi, ami képesítene engem a kegyes életre. Vele viszont minden megvan, ami ehhez kell. Péter apostol is az Úr Jézus követése során tanulgatta meg ezt. Jézus nélkül nem tudom követni őt. Tanulgatta, de Jézus tanításaiból is ez derült ki a számára, hiszen Péter apostol is ott volt, amikor Jézus tanított, és egyszer elmondta a szőlőtőről és a szőlőveszőkről való tanítását. És ott világossá tette, nálam nélkülem semmit nem tudtok csinálni, mondja Jézus a tanítványainak. A szőlőveszőnek bele kell gyökeresednie, most így mondom, hát ő hajtja ki magából, de ott kell, hogy legyen az eleven kapcsolat. A tő és a vesző között, hogy mehessen át mindaz, ami kell ahhoz, hogy az ottan éljen, hogy szép levele legyen, hogy szép gyümölcsöt teremjen. Mi szükséges a kapcsolat. Nélkülem, szőlőtő nélkül, ti csak elszáradó szőlőveszők, vagy nincs semmitek. De vele mindenetek megvan. Milyen egyszerűen ezzel a képpel tudta Jézus kifejezni az ő nélkülözhetetlenségét. És aztán Péter apostol kezdett rájönni erre. A levelet már idősebb korába írta. Hát mennyire így van? Benne mindent megkaptatok, mondja a többi hívőknek, akik olvassák a levelet. Lehet, testvérek, hogy talán némelyeknek ez egy kicsit olyan kirekesztőnek tűnik, mert úgy érzik, hogy akkor én ki vagyok rekesztve. Jézusra nem békéltem meg, akkor nem is vagyok igazi keresztjén. Hát akkor nem. De még lehetsz. Ez az örömhír. De még lehetsz. Mikor? Nem tudom, de lehetsz. Az esély megvan rejá. Add meg az esélyt Jézusnak, hogy magába oltson, hogy magához öleljen, hogy megvilágosítsa előtted ezeket a dolgokat. Csak ne elégedjél meg ennyivel, hogy én nekem ez így is már jó, ennyi elég a kereszténységből, ennyi elég a Krisztusból, amennyire eljutottam, ennyi, és akkor pont. Csak ezt ne mondd. Olyan csodálatos, testvérek, ezen a ponton újra megértenünk, hogy az Úr Jézus nem egy személytelen eszme. Az Úr Jézus nem egy képzeletbeli mesefigura. Ő nem valamiféle filozófiai idea. Mert ezekben nincs meg az, ami ahhoz kell, hogy valaki keresztény életet éljen. Egy személytelen eszméből, egy képzeletbeli alakból, egy filozófiai ideából nem tudunk meríteni békességet. Nem tudunk erőt meríteni. Sok mindent nem tudunk meríteni. Ami kell a keresztény életet, az biztos, hogy nem tudjuk ezekből meríteni. Mi Jézusban viszont, mint élő személyben mindez benne van. És ha nézzük ezt a Jézus, testvérek, akkor úgy látjuk, hogy ő benne mindez, minden, ami kell a keresztény élethez, majd belemegyünk abba is, hogy mi minden, egyébként felsorolhatatlan, de hogy ő benne mindez végtelenül benne rejlik. Ő egy olyan személy, aki végtelenül adja magából azt, ami kell a hívő élethez. Vagyis mindegy, hogy 12 ember él belőle, vagy 12 millió, vagy 1,2 milliárd ember él belőle, mindenkinek ugyanúgy adja azt, ami a kegyességhez szükséges. Mindenkinek. Soha semmi nem válik hiánycikké. Se a kegyelme, se az igazsága, se a bölcsessége, semmi. Egy személytelen eszmétől, egy kitalált embertől, vagy nem tudom mit, valamitől ezeket nem lehet venni, kapni. Csak egy élő személytől, aki végtelen, és ez Jézus. És hogy mennyire ő az, ezt már ő bemutatta itt a földön jártában is. Hiszen olvassuk a történeteit, testvérek, és annyira szép ez, hogy ő úgy mutatkozott meg, hogy egy másik képet is használjuk, mint egy forrás, amelyik állandóan csörgedezik, és állandóan friss üdítővizet ad magából. Mentek hozzá az emberek, és ittak belőle. Volt, aki testi nyomorúsággal ment, és ivott belőle. Volt, aki lelki nyomorúsággal ment, volt, aki egy elrontott élettel ment, volt, aki lelkiismeretfurdalással, volt, aki kérdésekkel, és Jézus mindenkinek adott. Egy forrás, amelyik soha el nem apad, amelyiknek a vize soha meg nem poshad. csörgedezik és adja mindenkinek, amire az illetőnek szüksége van, amit az illetőnek a lelkét felüdíti, ami megbékíti, ami boldoggá teszi, ami teljessé teszi az életét, adja neki, mint egy forrás. Mert minden benne van, ami a kegyességhez szükséges. Ez az az alaptétel, testvéreim, amit bele kell vésni újra meg újra a szívünkbe. Vele kapcsolatba kell kerülnünk, ez az evangéliumba vetett hit által történik. Őt kell a szívünkben az elsőnek nyilvánítani, be kell zárni, le kell zárni, akármilyen nehéz az önistenítésnek, meg az önmegvalósításnak, meg önszeretetnek, meg önmagasztalásnak, meg nem a korszakát. És azt kell mondani, hogy te, ahogy Martin Buber mondta, te. Minden út végén, te, minden út elején, te, mindig csak te. Ezért írta Pál is, megértette Pál is ezt természetesen, pedig ő később jött. Azt mondja, aki a fiát nem kímélte, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Római levél 8. rész, 32. verse. De ez nem valami nagy felfedezés, hogy így mondjam, hiszen már az Ószövetségben is ott van. Ott van a 87. Zsoltárban. Minden forrásaim te benned vannak. Minden forrásaim te benned vannak, mondja a Zsoltáros az élő Istennek. Na hát, ha részletezni kellene, hogy mi minden van Jézusban, ami biztosítja azt, hogy keresztény életet élhessünk, hát mondtam, hogy ez felsorolhatatlan. De az biztos, hogy bűnbocsánatra szükségünk van. Ahhoz, hogy igazi keresztény életet éljünk. Szükségünk van igazságra. Szükségünk van fiúságra, szükségünk van közösségre, szükségünk van szeretetre, szükségünk van szabadságra, szükségünk van reménységre, szükségünk van bátorságra, erőre, kitartásra, hosszú tűrésre, nem is tudom felsorolni. Hát hol van mindez? Bennünk? Bennünk van mindez? A másik emberben van? A tesóban van? Vagy Jézusban van? Hát milyen sok embertestvérek azzal kísérletezik, hogy ezeket a létfontosságú dolgait, ezeket a kincseket, ezeket valahogy a másik emberből kiszívja. Úgy nevezik az ilyen embereket, hogy energiavámpírok. De mondhatnánk szeretetvámpíroknak is, meg bölcsességvámpíroknak, meg mit tudom én milyen vámpíroknak is, mert néznek a másikba, és csak egy olyan embert látnak benne, akiből élhetek. Akinek a vérét szívhatom, most idézőjelbe téve. Ezek a narcisztikus emberek, akik önmaguk belső ürességét próbálják a másik emberből valahogy bepótolni. Én vagyok boldogtalan, én vagyok békétlen, én vagyok feszült, én vagyok idegroncs, én vagyok egy erőtlen ember, és akkor a másikból próbálom ezeket kicsikarni magamnak. Ha kell, kiabálok vele, ha kell, veszekszek, mindenem megsértődök, csak hogy adja meg nekem azt a szeretetet, meg megbecsülést, meg törődést, meg békét. Adja meg nekem, és ott követelőzök, és csapkodok magam körül. Benne van a másikba? Nincs benne, testvérek. Ő benne sincs benne. Aztán jönnek a másik embertípus, az meg minden forrásai magamban vannak. Olvasom az interneten, hogy 5 dolog, ami a boldog emberek soha nem tesznek. Na mondom, mi ez az 5 dolog, amit a boldog emberek soha nem tesznek? Azt mondja, idézem nektek. Soha nem hasonlítják össze magukat másokkal, mert az a jelszavuk, én vagyok önmagam mércéje. Gratulálunk. A boldog emberek soha nem várnak másoktól megerősítést. A boldog emberek soha nem hibáztatják a körülményeket, és nem hárítják át másra a felelősséget. Nem veszik magukat körül boldogtalan emberekkel. Hú. És akkor ezt úgy végig gondoljátok, hogy mit csinál egy boldog, illetve mit nem csinál egy boldog ember, akkor azt látjátok, hogy teljesen magába van. Ez egy magányos ember, akinek senkije nincs önmagán kívül, és akkor boldog. Hát csodálatos. Attól boldog, hogy senkivel nincs kapcsolata. Magába van, mint egy kisujjam. Hát, mert aztán magában megtalálja az ember a boldogságát. Pont ezt látjuk, pont ezt tapasztaljuk mindenhol, hogy mennyire boldogok a magányosok, hogy Jézus ezt elfelejtette mondani a boldog mondásaiba. mert magukban van minden kincsük, amire szükségünk van. Hát ezt hát mondhatjuk, testvérek. De én inkább ide jövök, hogy Jézusban van. Ő benne kaptunk meg mindent, ami az élethez, most így mondom, egyáltalán az emberhez méltó élethez is kell. Nem csak hogy a kegyes élethez, még egyáltalán az emberhez méltó élet. Mert még emberhez méltó életet se tudunk élni Jézus nélkül, testvére. Hát komolyan mondom, hogy ezt én nem is tudom, hogy miért nem lehet ezt igazán látni. Sok ember miért nem látja ezt? Nézzétek meg a Jézus nélküli embereket. Pszichológiai gubanc, gubanc hátán. Pszichiátriai gubanc, gubanc hátán az emberek életében. Nők, férfiak, családok, gyerekek életében. Azt mondja a TikTokon a legfontosabb ifjúsági témák. Öngyilkosság, önkárosítás, evési zavarok. Hát csodás, tényleg. Jézus nélküli élet csodálatos hozadékai. A Jézus nélküli élet első világháború. 14 millió halott. Gratulálunk. Második világháború. 73 millió halott. Holokauszt. 5-6 millió halott. Kommunizmus. 80-100 millió halott világszerte. Egyik csodálatosabb adat, mint a másik. Milyen jól megy nekünk az élet Jézus nélkül. Most itt tombol a szomszédba, megint egy nyomorult háború. Ott pusztulnak magyarok is ügye közöttük. Tele a hullakamrák, hallhattuk tegnap, csak éppen titkolják. A másik oldalon korrupt az egész banda. Hát most milyen csodálatos ez a Jézus nélküli világ, nem? És közben itt vagyunk mi, sokszor az egyén, a maga nyomorúságával, boldogtalanságaival, gubancaival, mert Jézus nélkül élni még emberként se nagyon lehet. Nemhogy keresztjénként. De keresztjénként, meg emberként is, akire szükségünk van, akiből kapjuk mindazt, ami kell ahhoz, hogy élni tudjunk, az egy valaki, az a názáreti Jézus. És akkor előjönnek megint az emberek, és elkezdik mondani, hogy ez az egész egy nagy mese. Jön Harari, és előadja nekünk a nagy bölcs, a Jeruzsálemi Egyetemről, hogy ez az egész Jézus, ugye ez egy nagy kitaláció. Hát akkor legyen kitaláció. De azért beszélget vele Macron elnök, meg nem tudom melyik, Obama elnök, és a nem tudom kicsoda, fölmagasztalják az egyébként ellenmondásokkal teli felszínes tudományú írásműveit. Ő a nagy misszionáriusa az ateista értelmiségének. Hát legyen. Továbbra is csak menjünk Jézus nélkül. Rúgjunk bele Jézusba, mert a Jézus hívők az okai annak, hogy nincsenek megbesülve a homoszexuálisok, hogy az abortuszt végzőknek lelkiismeretfurdalással kell küszködniük, mint ezt most az Európai Bizottság egyik, nem tudom, alszerve ugye kinyilvánította. Söpörjük el az egész kereszténységet Európából, mert ez az egész egy borzalom. Nem kell Jézus. De akkor nem lesz semmi, ami benne van. Már pedig benne van. Ha tetszik, ha nem. De hát nem kell nekünk. Megértem én az ateistáknak egyébként a Jézus gyűlöletét, csak azt is tudom, hogy a Bibliában Isten meg azt mondja, hogy nincs békesség a hitetleneknek. Nincs békesség. Nem lesz soha harmónia, nem lesz soha rend a Krisztus nélkül. Ez lehet, hogy frusztrál, meg irítséget kelt, meg gyűlöletet kelt. Ez a nincs, nekem nincs, nekik meg van. Akkor ki kell őket írtani, meg kell fogni a nyakukat, be kell ragasztani a szájukat, lehet. De akkor is nekünk van. Még ha befogják a szánkat, akkor is van. Még ha fellógatnak, akkor is van. Ha megkínoznak, akkor is van. Ha börtönbe zárnak, ha föld alatti cellába zárnak, ott vannak a példáink a történelemben. Ha oroszlánok elé vetnek, akkor is van, mert Jézusban minden ott van, ami a kegyességhez szükséges. Csodálatos dolog ez, testvérek, és csodálatos, amikor ide leegyszerűsödik az egész dolog. Nekem Jézusra van szükségem. Nem tudom, hogy van ez a dolog, testvérek, de egy ember hallotta valakinek a halála előtti utolsó értelmes mondatát. És az így hangzott, szeretlek téged, Uram. És akkor nekünk meg eszünkbe jut ez az ének, amit énekeltünk. Csak te kell lesz, én Uram, benned mindent meglelek. Benned mindent meg. Csak te kell lesz. Milyen jó az, testvérek, akinek, annak, aki előtt, ez nem csak a halála előtti pillanatban tisztul ki, hanem mondjuk már fiatal korában kitisztul. És már fiatalon úgy élhet. Már fiatalon úgy kezd udvarolni, vagy úgy megy férhez, vagy úgy vállal gyerekeket, vagy úgy tanul, vagy úgy áll munkába, hogy közben szeretlek téged, Uram. Mert benned van minden, ami nekem kell, ahhoz, hogy anya legyek, ahhoz, hogy családapa legyek. Benned van minden, ami ahhoz kell, hogy becsületes munkás ember legyek, hogy tisztességesen bánjak a pénzzel, hogy erőm legyen a dolgokat elviselni, miket az élet hoz a te akaratodból. Benne ott van minden, és így élek. Jó, annak is, aki a halál előtti pillanatban jön rá erre, még az is csodálatos, ha legalább ott rájön valaki, és a szívét odaadja, és elfogadja Jézust a halálos ágyán. De milyen jó annak, aki így is éli le az életét. Mert az egy másik élet. Másféle élet. Egy igazán irigylésre méltó, igazi istenfélő élet. Az utolsó ponthoz érek, mert hogyan részesülnek Jézus hívei az ő kincseibe. Ez is egy nagy kérdés még, hogy hogyan kapjuk meg azokat, amik benne rejlenek. És itt, testvérek, azt kell aláhúznom, hogy egyfelől nem tudom. Nem tudok rá válaszolni. Egyfelől ez egy nagy titok, hogy hogyan, de valahogy megtörténik. A másik dolog, amit tudok válaszolni, hogy az ige által és hit által. Hogy megint ilyen kép jutott eszembe, hogy ahhoz, hogy egy kis virág, mondjuk itt ez a, mi ez a kis virág itt, János? Primula. Igen, tehát hogy ez itt ilyen szépen zöldeljen, illetve fehérkedjen, ehhez az kell, hogy neki legyen egy jó kis földje, amiben ott vannak az oldott, gondolom, oldott tápanyagok, amiket ő pedig a kis gyökérzetével szépen felszipákol. És akkor ilyen lesz. És valahogy ez a föld, ami ott van alatta, ez számomra jelképezi az igét. Az Isten igéje itt van a Bibliában. A Biblia maga Isten igéje. Ami oldott állapotba hordozza mindazt a tápanyagot, amire szüksége van az életünknek a kegyességhez. És a tiszta élethez, az emberséges élethez, a humánus élethez. És de hogy lesz az enyém? Hát itt van. Hát ha becsukom, akkor nem lesz az enyém. Még ha kinyitom, akkor sem lesz az enyém. De ha hallgatom és hittel, a hitem gyökereivel beszívom a szívembe, az életembe, az ígét, akkor az ígével együtt bemegy az is, ami kell nekem ahhoz, hogy zöldeljek, meg fehérkedjek, vagy piroskodjak, vagy nem tudom, milyen színű primulát képzeljetek magatok elé, ki mit szeret. Hát ilyen csodálatos dolog ezt, testvérek, hogy az ígébe ott van minden. Ott van a békesség, ott van az öröm, minden ott van benne az igébe. Az írott igébe. Egyfelől nem tudom, hogy kapjuk meg a Krisztus békességét. Másrészt meg úgy tudom, hogy ahogy olvassuk az igét, és hiszünk annak, amit az Úr mond, mégiscsak megkapjuk. Valahogy beleárad a hívő ember szívébe, az imádsággal igét olvasó embernek a szívébe, lelkébe az, ami ahhoz kell, hogy ő hívő életet tudjon élni. A szabadság, az öröm, az erő, minden beleárad. Éppen amire szüksége van. Van, amikor vigasztalásra van szükségünk, ott van az igében. Hiszünk benne, amit az Úr mond. Hiszek, és már is az enyém. Nem tudom, hogy megvigasztalódom. Valahogy, testvérek, itt egy rövid zárójelet hadd tegyek, mert nehogy véletlenül valaki azt higgye, hogy Jézus és a Biblia elválasztható egymástól. Ezt azért mondom, mert teológiát tanultam, és a 19.-20. századi teológiának a hatalmas műalkotása, hogy más Jézus és más a Biblia. Mert a Biblia az egy ilyen emberi mű, emberi véleményeknek, a vallási tapasztalatoknak a könyve, ugyanolyan könyv, mint a Bhagavad Gita, meg a nem tudom, a Korán, ez csak egy könyv, ami esetleg itt-ott-amott igévé válhat, ha éppen úgy van, de ez teljesen kiszámíthatatlan, hogy mikor lesz igévé a Biblia. És valójában Jézussal való kapcsolatban ennek tulajdonképpen nem túl sok szerepe van, mert Jézussal valahogy a Biblia nélkül vagyunk kapcsolatban. Aki egy mellékesen olyan személy, akiről valójában nem tudunk semmit. Mert az, ami a Bibliában van róla, az nem is úgy hangzott el, meg nem is úgy történt, meg azok csak ilyen kitalált mesék, meg történetek, meg az ősegyház hite, meg a nem tudom. És Jézus így szépen elválik a testétől is, elválik a történelemtől is, és egy ilyen szellem alakká változik. De nekünk ez a Jézus kell, és tőle megkapunk mindent. De hogy? Hát azt nem tudjuk. De az egészben a Bibliának meg a hitnek nincs szerepe. Na, zárójel bezárva. Ezt tanított a Barth Károly és az egész újreformátori teológia, és a liberális teológia is ezt hirdeti lépten nyomon. Agyonverik a teológiai hallgatók előtt a Bibliának az egész történetiségét. Nem, semmi nem úgy volt, meg nem akkor volt, meg nem igaz, meg kitaláció az egész, de ez a hitünket, az Úr Jézusba vetett hitünket nem érinti, mondják. Persze, hogy érinti. Hogy ne érintené? Na, én nem erről beszélek. Pont fordítottját mondom. Azt, amit Jézus már mondott, hogy a Bibliában Jézus mit látott az Ószövetségbe? Egy megváltozhatatlan, tartalan isteni igét. Az az egész az isteni igéje, úgy, ahogy van. Abból egy veszőcske nem múlhat el, mint ami vagy nem bizonyosodhat semmiről, hogy az nem igaz. Az írás fel nem bontható, meg nem bontható ez a szövete a Szentírásnak, ami előttünk van. Az ő számára abszolút isteni tekintéllyel bírt az írás. Ugyanígy gondolkodtak az apostolok, az első keresztjén őseink, reformátoraink, és Isten kegyelméből még mi is. Csak a felvilágosodás után kezdődött el ez az őrület. Hát visszamegyek oda, testvérek, visszamegyünk oda, hogy lesz a miénk Jézus kincse? Így, hogy a Szentíráshoz jövünk, ami Isten igéje, és engedjük, hogy az Úr szóljon hozzánk, és adja nekünk az igébe azt, amire szüksége van a lelkünknek, a szívünknek, az életünknek, és mi hittel fogadjuk a szívünkbe, és megkapjuk, titokzatos módon, de mégis valóságosan megkapjuk, és megtapasztaljuk, és nem is tudom, testvérek, én azokat a bizonyságtételeket szeretem így emberektől, amikor kiállnak és elmondják, hogy én Jézustól mi mindent kaptam. Amikor ebbe vagy abba az életállapotba vagy élethelyzetbe voltam, ő ezt és ezt adta nekem. Így volt az első keresztjéneknél is. Gondoljátok-e, hogy mit tudom én, ott volt ez a szegény Bartimeus, ott kiabált az út szélén, ments, hogy Jézus, na, Dávid fia, Jézus, Dávid, Jézus meghallotta, mit akarsz? Látni akarok. Hát láss. Utána az öreg fiú hazament, és mindenkinek mondta, Jézus visszaadta a látásomat. Átéltem, hogy milyen hatalmas, hogy mennyire szeret, pedig nem is ismertem őt. Ő se ismert igazán engem, de mégis meggyógyított. Betöltötte a szükségemet. Értitek? Hogy elmondta, hogy mit kaptam Jézustól a szükséghelyzetembe. Vagy ment a naini ifjúnak az anyukája, ott ment, ugye, naini ifjúnak az anyukája, megy a halott vivő emberek mögött, mennek a temetőbe, viszik a gyereket. Ott sír a szerencsétlen édesanyja, egyedül maradt, kiszolgáltatva. És akkor jöjj Jézus, és visszaadja neki a fiát. Kihívja a halálból, visszaadja neki. Hát ez az asszony utána mit mondott? Hogy beszélhetett Jézusról ez a valaki, hogy mekkora nyomorúságban voltam, mekkora kilátástalanságban, de jött Jézus, és valami csoda történt. Visszaadta a fiamat. Vagy a leprások, gondoljatok akárkire, aki Jézushoz kiabált, hogy Jézus, tisztíts meg minket, ha akarod, megtisztíthatsz minket. És akkor Jézus mondta, jó, tisztuljatok meg, és megtisztultak. Jézus mindig ilyen volt, testvérek. És hogy adta azoknak az embereknek azt, amire szükségük volt. Amikor ott volt a hegy tetején, ott volt a nem tudom hány ezer ember, ezek éhesek voltak. Jézus nem mondta nekik, hogy hát most akkor inkább meggyógyítalak benneteket. Nem az éhségeteket csillapítom. Inkább adok rátok egy kis esőt. Már úgyis régen esett az eső. Vagy ott van a tenger, ott viharzik a Genezáreti tó, egy kicsit hullámzik a halászok, most nehéz neki, kicsit lecsöndesítem inkább, lássátok. Nem ezt csinálta Jézus, hanem azt, amire szükségük volt, azt adta nekik. És utána ezek az emberek tettek róla bizonyságot, hogy megkaptuk Jézustól, amire szükségünk volt. Amikor folytak a könnyeink, amikor fájt, amikor azt se tudtuk, hogy fiúk vagyunk, vagy lányok, és ő könyörült rajtunk, és odahajolt hozzánk, és megadta azt a hiányunknak a betöltését. Hát ezek az igazi bizonyságtételek, testvérek, és azt hiszem, a világnak is erre volna szüksége részünkről. Csak ha nekünk nincsenek ilyen tapasztalataink, nem tudunk miről beszélni. Akkor nem tudunk miről beszélni, akkor okoskodunk. Így kéne, úgy kéne, ez kéne, az kéne, mert a kereszténység így, mert a kereszténység úgy. Kéne valami gyakorlati példát mondani, amikor mellettünk panaszkodik valaki, amikor mellettünk sír valaki, amikor mellettünk zúgolódik valaki, hogy mi Jézustól mit kaptunk annak érdekében, hogy ne ezt csináljuk, és ne így éljünk, hanem máshogy. Nos, ezt a címet adtam az igehirdetésnek, hogy Jézusban van ugye minden. Jézus a minden. Jézusban van az összes kincs, amire szükségünk van ahhoz, hogy kegyes életet éljünk, de hozzáteszem egyáltalán, hogy emberhez méltó életet éljünk. Hát akkor most már csak annyi marad, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, megváltó Uradban, add neki a szívedet, add neki az életedet. Ne félj tőle, csak a hiányaidat fogja betölteni. És elhalmoz azzal, ami ahhoz kell, hogy keresztény életet élhess. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, valóban úgy van, hogy a te isteni hatalmadnál fogva mindennel megajándékoztál minket, ami a kegyes élethez, az istenfélő élethez szükséges. Köszönjük néked, hogyha ezt elkezdtük megtapasztalni, és kérünk, hogy vigyél tovább ezen az úton bennünket, hogy egyre inkább megtapasztaljuk, és valósága legyen az életünkben, hogy belőled élünk, mint a kis virág a földből. Segíts úgy élni belőled a te ígédből, a te áldott szavaidból, hit által megragadva, amit mondasz nekünk. Köszönjük, hogy te így tudod minden szükségletünket mégis titokzatos módon, de betölteni. És így tudod megadni itt a földön is azt, amit úgy mondunk, hogy békesség, vagy boldogság. És így fogod nekünk megadni az örökké valóságban is ugyanezeket a kincseket. Csak te kell lesz, én Uram, benned mindent meglelek. Segíts bennünket, hogy ne próbáljunk nélküled kereszténykedni. Az se fog menni, de még az emberhez méltó élet se fog menni. Segíts bennünket, Urunk, hogy rád találhassunk. Éppen ezért találj reánk. Szólíts meg minket, vonj magadhoz minket, külön-külön, közösségként is. Imádkozunk családtagjainkért, ismerőseinkért, barátnőinkért, barátainkért, bárcsak ők is meglátnák a benned rejlő gazdagságot, és rájönnének arra, hogy nélküled az élet kietlen és üres, az önistenítés, az, hogy én vagyok a magam ura, ez nem vezet sehova. Hiszen nincsenek bennünk források. Maximum oda vezet, hogy a másikat fogjuk gyötörni és kínozni magunk mellett. Könyörülj rajtunk, hogy föladjuk ezt a fajta életet, és oda merjük bízni magunkat tereját. Köszönjük néked, hogy megdicsőíted magad előttünk, mint mindennek a forrása. Te vagy az élet forrása. A te világosságod által látunk világosságot. Te benned kaptunk meg mindent, ami az élethez és a kegyességhez szükséges. Kérünk arra, hogy áld meg szívünkben ezeket a gondolatokat, és hozzá ki jót ezekből. Imádkozunk most hozzád a gyülekezetünk tagjaiért, áld meg a kicsiket, a nagyokat, a dolgozó embereket, imádkozunk a kereső emberekért, hogy hadd találjanak reád, imádkozunk hozzád azokért, akik betegségek között vannak, szenvednek kórházakba vagy otthon, műtét előtt állnak, vagy éppen szeretteikről kell gondot viseljenek. Kérünk téged, hogy légy velük, és hadd éljék át, hogy Jézusunk, te erőforrás vagy, gyógyulásforrás, békességforrás, szeretetforrás, türelemforrás, hosszú tűrésforrás, minden benned van. Köszönjük, hogy hozzád mehetünk imádságba, és kérünk, hogy ezeket a testvéreinket is erősítsed napról napra, óráról órára. Esedezünk hozzád a mi nemzetünkért, könyörülj meg rajtunk, hogy rád találhassunk, és ne elégedjünk meg a vallásnak valamiféle, vagy a kereszténységnek valamiféle külsődleges, formális formájával. Imádkozunk hozzád a világunkért, egykor keresztjén Európáért is, és a tőlünk keletebbre dúló háborúért is. Könyörülj meg az ott lévő hívő testvéreinken, és a nem hívőkön is, magyarokon és ukránokon és oroszokon is. Könyörülj meg és állítsd le ezeket az indulatokat, amik nagyhatalmakban feszülnek, könyörülj meg, és békességet adj ebben a nyomorult helyzetben, ha lehetséges. Köszönjük te néked, hogy mindezeket elé tárhatjuk a meghallgattatás bizonyos reménységével. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a következőket. Hirdetem, hogy a következő héten a szokott időben tartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Hétfőn ifjúsági óránk lesz 7 órától, kedden bibliaiskolát tartunk 6 órától, Sámuel első és második könyveinek eseményeivel foglalkozunk. A kisifit megtartjuk pénteken, ugyancsak pénteken az énekkart is, és ugyancsak pénteken az imaóránkat is. Jövő vasárnap házaspári kör lesz, 16 órakor, úgy tudom, hogy itt a gyülekezetben. Erre is szeretettel hívunk mindenkit, és külön a presbiter testvéreket emlékeztetem, hogy szerdán 18 órakor, ahogy megbeszéltük, presbiteri gyűlést tartunk. Szeretettel hívjuk a presbiter testvéreket erre a szerdai alkalomra. Hirdetek még egy könyvet, Sabina Wurmbrand, a pásztor felesége, ez a címe. Ez Sabina Wurmbrandnak a férje az Richard Wurmbrand, ő egy evangélista volt Romániában, a Ceausescuék alatt, meg még előtte is élt, aztán súlyos üldözésnek lett kitéve keresztény hite miatt, bizonyságtétele, tanúságtétele miatt, és hát börtönbe zárták, ő rá utaltam, amikor mondtam, hogy sötét zárkákban voltak éveken keresztül, ő is ott volt, és na hát az ő feleségéről van szó, aki ugyancsak egy nagyon bátor asszony volt, és egy nagyon melegszívű asszony, Sabinának hívták. Az ő bizonyságtétele ez a könyv, arról, hogy ő feleségként hogy élte át a férjének a meghurcolását és szenvedéseit. Tehát a pásztor itt kicsit ilyen a lelki pásztor felesége, de valahogy valószínűleg volt annyi kis fifika, hogy itt a pásztorra is, a jó pásztorra is utal ezzel a címmel. Hát ajánlom, itt van a könyvek között, és ha valakit érdekel, akkor szívesen vegye meg és olvassa, nem fog csalódni. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvérek, záró énekünket énekeljük, a 397-es dicséretünket, 397, ezzel válaszoljunk Istenünk igéire. Az első 3 versével énekeljük, utána pedig a himnuszunkkal zárjuk mai Isten tiszteletünket. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed! Amen.
himnuszunkat énekeljük el. Áldás, békesség!